Régi hivatásom az színészet. Nemzeti Színházba játszottam jó szerepeket. Nagyobb színészekkel, akikkel ugye az ember úgy szívesen kezdi az életét. Aztán Győrben eljátszottam az összes Shakespeare szerepet, énekeltem, operetbe énekeltem. Aztán fölkerültem Pestre, rengeteget játszottam, elkezdtek használni a szinkronban, rádióban, filmen. Magánéletem nem volt, csak a színészet. Na, nagyon nehezen bírtam, tehát a lelkiségem azt hiszem eltűnt ebben. Épp már úgy, hogy úgy milyen csillagként jöhettem volna be, amikor ott hagytam. Nagymamám és nagypapámra nagyon büszke vagyok, mert hogy ők egy nagyon szép házasságban éltek együtt. Minden nap Istennel kezdték a napot, Istennel fejezték be. Nagymamám szerintem a Mária szeretetével szeretett, és nagypapám pedig ott kaptam meg az atya szeretetét. Ez egy ideig volt, amíg meg nem haltak. Kicsi koromtól kezdve édesapám hiánya nagymérvű probléma volt az életemben. 6 éves korunkban elhagyott az édesapám. Nagymamám meg nagypapám próbálta ezt pótolni, meg az anyukám szeretete. De alapjába véve ez megtörté tett engem. Nagyon sokáig, szerintem 10-20 évig is úgy védekeztem, hogy nem figyelek rá. A tényre, hogy ez megtörtént. Tehát próbáltam falazni magam előtt, hogy hát én azért boldog vagyok, hát én azért jól érzem magam, de alapjába véve ez a hiány, ez mindig ott volt, és sajnos nem kisebb lett, hanem nőtt. Éreztem magamban egy olyan feszültséget, amit a színház valamilyen szinten kioldott, de otthon, amikor magamban voltam, ezt nem éreztem, ott feszültnek éreztem magam. Ahogy építettem a falat magam körül, úgy végül is elkezdtem ebbe a falba nagyon egyedül érezni magam. Elkezdtem kérni. Először talán inkább úgy mondom, hogy követelni az Úrtól. Az első követelésem, amikor nagymamám haldoklott, szinte követeltem, hogy igenis gyógyuljon meg, mert ő nekem nagyon fontos, és nem szeretném elveszíteni. És akkor kérésemet meghallgatta az Úr, és életben maradt, és még elég sokáig élt. És akkor kezdtem kinyitni a csipámat, mondom, Úristen, én itt valamit kértem, és ez teljesült. Ott már egy picit ráeszméltem arra, hogy itt valaki van. Velem az Úr nagyon kegyelmes volt, mert mindig kopogtatott ezen a falon. Én nem mindig hallottam meg, de azt hiszem, ez volt az a pont, ahogy hallottam, hogy valaki ezen a falon kívül van, és mintha be szeretne jönni hozzám. Jártam vidékre egy paphoz, minden hétfőn, mert hétfőn nem volt színház, hozzá lementem. Mikor odafele mentem, úgy éreztem magam, mint egy senki, mint egy üres lufi. Egész nap csak beszélgettünk, meg segítettem neki a kertben, meg segítettem neki a ház körül. Ott éltem meg azt, hogy valaki vagyok. Nem nagyon beszéltünk az Istenről. Tehát ő megérezte bennem azt, hogy én valamit keresek, azt érezte, hogy ő neki hagynia kell azt, hogy én előbb kinyíljak. És ő adott erre nekem időt, hagyta, hogy kiáradjon belőlem minden, ami engem nyom. Igen, azt hiszem, ő odafigyelő szeretetet adta nekem. Királynőként jöttem haza tőle délután. Az az egy év az számomra csodálatos volt. Sokat is imádkozom érte mindig, és érzem, hogy ő is imádkozik értem a mennyországban. A szívemből mindig ott van. A mi kapcsolatunknak a halála vetett véget. Beteg lett, aztán meghalt. Az ő halála segített ahhoz, hogy azt mondjam magamnak, hogy igenis, legyen az Úr akarata szerint. És igazán nem tudtam, hogy mit akarok. Azt tudtam, hogy a jövő évad az megint ugyanilyen mozgalmas lesz. Hívtak, hogy menjek be a szerződésre, én bementem, leültem, és mielőtt oda bementem, imádkoztam, elmondtam a mi atyánkot. Bementem, és nem tudtam, hogy mi fog történni. És az igazgató elém rakott egy papírt, itt írd alá, Bea, ez lesz a jövő évad, ennyit fogsz keresni. Felnéztem egy pillanatra, És azt mondtam, hogy én ezt nem írom alá. És úgy megijedtem magamtól, hogy az igazgató egy hirtelen rám nézett, azt mondja, miért? Hát nem úgy volt, hogy maradsz. Hát, de úgy volt. De most úgy van, hogy mégse maradok. És munkanélküli lettem egy hónapig. Pont az az időszak volt 90-ben, amikor keresték az angol tanárokat, és nem találták, és a barátnőm mondta, hogy neked van középfokú nyelvvizsgád, légy szíves, akkor gyere, mert hogy nincs angol tanár. Júniusig még színházban voltam, és szeptemberben már egy általános iskolában tanítottam kicsi gyerekeket. A gyerekek észrevették azt, hogy én szomorú vagyok. Azt mondták nekem, hogy Bea néni, miért olyan szomorú a szemed? És mondom, szomorú a szemem? Mondom, hát ez ellen teszek. És akkor folytatódott a keresésem. Tulajdonképpen nekem a pap után a gyerekek kezdtek segíteni abban, hogy Istenhez még közelebb kerüljek. Ott találkoztam egy kollégával, aki mindig azt mondta, hogy gyere le ebbe a közösségbe. Ez az Emmaus. Hónapokig nem mentem le. Aztán egyszer megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy na, akkor most megyünk együtt. Azt láttam, hogy ott dicsőítették az Istent. Nagyon szeretek énekelni, tehát ez már egy pozitívum volt nekem. És akkor gitárral énekeltek, az még kellemesebb volt. És utána volt imádkozás, utána volt egy nagyon-nagyon érdekes tanítás, és aztán megint imádkozás volt, és dicsőítés énekkel. És így együtt ez az egész este, ez számomra szülte, hogy megszülettem. Nem is vágytam máshova. Tehát úgy gondoltam, hogy ez az a hely, ahova nekem járnom kell. A gyerekek észrevették bennem azt a változást, ami ez alatt az időszak alatt elkezdődött bennem. Nekem már voltak pszichoszomatikus fulladásaim. És ez a falnak köszönhető volt, amit magam köré építettem. Amikor elmentem erre a helyre, úgy éreztem, hogy az Emmaus ütött rést ezen a falon. Megismerkedtem Katona Istvánnal, ő az Emmaus közösség vezetője. Az ő lelki gyakorlataira, miséire elkezdtem járni. Egyszer azt mondta nekem, hogy jó lenne egy életgyónás. Nagyon féltem, mert nem akartam fölidézni a fájdalmakat magamban. Nem akartam felidézni apukám, amikor megmondta nekem, hogy neki el kell mennie. Valahogy el akartam felejteni a múltat. István atya azt mondta, hogy ez csak a gyónás után lehet elfelejteni. Hogyha én meg tudok édesapámnak bocsátani, és mindenkinek, aki megbántott engem az életben, akkor tudok szeretni. Elmondtam az összes bűnömet, az összes fájdalmamat, az összes szenvedésemet, és hát végül is egy nagy sírásba végződött az egész. Úgy zokogtam ott, mint egy 6 éves kis Bea. A gyónás valójában olyan volt számomra vele, mintha Istennel beszélgetnék. Megkérdeztem tőle, hogy én most tényleg tiszta vagyok, István atya. És ő azt mondta, olyan vagy, mint a ma született bárány. Jaj, ez egy csodálatos nap volt. Emlékszem, hogy sütött a nap, amikor kimentem, és minden olyan szép volt körülöttem, és azt hiszem, hogy én akkor megszülettem. Az egy útnak az eleje volt csak, egy új út, amin elindultam. 94-ben voltam Kanadában, már megtértként. Rokonaink vannak Kanadában, és ők hívtak meg engem. Úgy mentem ki, hogy nem sok pénzzel, arra gondoltam, hogy mit adhatnék én nekik, és arra döbbentem rá, hogy az Úristen szeretetét megpróbálom kivinni nekik, és azt hiszem, ott mindenki észrevette, és nagyon sokan megkérdezték tőlem, hogy ilyen boldog vagyok. Hát mondom, Beatrix, ez a nevem, boldogságot hozó. Édesanyám talált rá erre a névre, és ott éltem meg először, hogy milyen jó, hogy ezt a nevet adta nekem, hogy most tényleg boldognak érzem magam, Jézus által, az Isten által, Mária által. Ott először mertem tanúságot tenni arról, hogy az Úrért vagyok most, és hogy neki ajánlottam az életemet. És amikor hazajöttem Kanadából, István atyának elmondtam természetesen az élményeimet, és akkor azt mondta, hogy na, akkor nem akarsz menni Angliába? Mondom, most jöttem haza. Tavasszal megint megkérdezte tőlem, akarsz menni Angliába? Mondom, ez most kérés, vagy ajánlat, vagy kötelező terv az úr részéről, és akkor mondta, hogy ő megy Angliába, és szeretne engem kivinni. De mondtam, hogy nekem most a nagypapám haldoklik, őt nem szeretném itt hagyni. Sokat imádkoztam, és az úr azt mondta, hogy őt válasszam. Azért elég fájdalmas volt nekem, emiatt sírtam is, de itt most tényleg döntenem kellett, hogy az embert választom, vagy az Istent. Mentem a nagypapámhoz a kórházba, és mondtam neki, hogy megyek Angliába. És olyan helyes volt, hogy rám nézett, és akkor azt mondta nekem, hogy utálom Angliát. És a számára az volt tulajdonképpen, hogy szeret engem. Tehát én ezt így éltem meg, hogy szeretlek téged. Anyukám is azt mondta, hogy menjek, mert hogy ha én így érzem, akkor menjek. Én olyan sokat kaptam az Istentől, hogy én nem kételkedhettem a szavában. Ha ő hív, akkor úgy éreztem, hogy ennek megvan az oka. Az Isteni Szeretet Közösség, ez egy nagyon szép házban van, Birminghamben, Erdingtonban. Többen élnek ott együtt, apáca, pap, és ilyen külsősök is, mint én, akik jönnek különböző országokból segíteni. Az Isteni Szeretet Közösségnek a vezetője Angliában Regina nővér, aki itt Magyarországon is, Török Bálinton, a Mária kápolnát megépítette. Tőle nagyon sokat tanultam az imákban, az emberekhez való hozzáállásban, a ráhagyatkozásban. Az első időkben én természetesen még csak szemlélődő voltam, de 3 hét után ugyanúgy mindent kellett csinálnom. Először értem imádkoztak, 17 gyógyuláson esten keresztül. Azt hittem, hogy már minden rendben van, de úgy látszik, hogy még fontos volt az, hogy ott egy mélyebb gyógyulás menjen végbe. Utána én is ugyanúgy imádkoztam másokért, elkezdtem részt venni életimákban. Egyre tapasztaltabb lettem, és minél többet imádkoztam másokért, annál gyógyultabb lettem én is. Azokon a szenvedéseken, amiken én mentem át, ugyanazokat megéreztem más embereken, és amikor imádkoztam értük, akkor így sokkal hatékonyabb volt az én imám az Úr által. Meg tudtam kérdezni olyan dolgokat, amik velem megtörténtek, mert éreztem a másikban. A sok imában rátaláltam valakire, akivel együtt imádkoztunk ott kint. Nagyon érdekes volt, mert hazajöttem Angliából, őt ott hagytam, természetesen leveleztünk, telefonon beszélgettünk. 94 őszén kimentem Medjugorjeba, októberben, még amikor háború volt, és azt mondtam a szűzanyának, hogy ha te azt akarod, hogy ő az én férjem legyen, akkor hozd oda, hogy valahogy lássam. Ez egy kicsit olyan volt, hogy ez soha nem fog megtörténni. Kint vagyok Medjugorjeba, és találkoztam azokkal az emberekkel, akik ott laknak Erdingtonba, és ismerik ezt a közösséget. Azt mondta az egyik hölgy, hogy menjek föl hozzájuk, és nézzek meg egy videót. Megnéztem a videót, és ott volt ez a fiú a videón. Az úr ilyen furfangos módon odavarázsolta nekem, tehát tulajdonképpen ott volt. Én láttam. Tehát nem hittem se a fülemnek, se a szememnek, mondom, ilyen nincs. Ő lehetne az én férjem. Karácsonykor meghívott magukhoz, karácsony napján meg is kérte a kezem. És aztán a következő évben tavasszal egy jegyet vett Magyarországra, és aztán júniusban összeházasodtunk. Azóta eltelt már 13 év. Boldog házasságba élünk, és mondhatni, hogy egyre boldogabb házasságban. Minden nyáron van egy keresztény tábor Ukrajnában, a református testvérek szervezik, és minden évben meghívnak minket, férjemet, engemet is, és kisfiamat is, és akkor így együtt el tudunk menni, és ott tanítunk angolt, természetesen ingyen. Együtt dicsőítjük az Urat, különböző színdarabokat csinálunk az evangéliumból. Ennek révén tanulnak angolul, mert ezt angolul adják elő a gyerekek. Van egy közösségünk, amit hétfőnként tartunk, a neve Mother's Prayer, az anyák imája. Mi anyák összejövünk, és imádkozunk gyerekekért, gyerekeinkért, az országért, mindenért. Ez egy közbenjáró ima közösség. Volt egy barátnőm, és egyszer odaült hozzám, és azt mondta nekem, hogy bőrrákom van. Nem tudtam megszólalni hirtelen, hogy most erre mit mondjak. Okosan erre nem lehet mondani semmit. Akkor azt mondtam neki, hogy felajánlom azt, hogy én nem eszem addig csokoládét, amíg ő nem gyógyul meg. Elkezdtem érte nagyon keményen imádkozni, hogy gyógyuljon meg. Fél évre rá fölhívott, és azt mondta, hogy Bea, eheted a csokidat. Olyan boldog voltam. Akkor éreztem, hogy milyen jó volt ez. Hogy tulajdonképpen a Jóisten velem tett jót. Elvette tőlem ezt a kötöttséget is. Olyan boldog voltam, és utána egyre többet csináltam ilyen kisebb-nagyobb felajánlásokat. Jézussal mindennapi kapcsolatom van. Ő egy barát. Számomra egy olyan barát, akihez percenként hozzászólok. Van úgy, hogy én egymagam vagyok, és beszélek hozzá. És elmondok minden neki. Tehát jót, rosszat, kétkedést. Nagyon sok mindenben megkérdezem az ő véleményét. És elég sokszor válaszol nekem. Ha nem válaszol, akkor megkérem, hogy és te, ehhez mit szólsz? Az első időkben nem tudtam igazán megkülönböztetni, hogy ez most az én válaszom, vagy a Jézus válasza. Úgy próbáltam megtudni, hogy megnéztem, hogy minek milyen gyümölcse van. És ha annak jó gyümölcse volt, akkor az az Úré volt. Mivel ezt olyan régóta figyelem, most már úgy nagyjából rájöttem, hogy melyik az, amiben az én önzésem van benne, vagy az én akarásom. Azt hiszem, a napi imádkozás, a napi evangéliumolvasás, a gyónás mind segít abban, hogy azt halljam, amit Isten akar, és ne azt, amit én akarok. A mise az egy nagy találkozás az Úrral, és mindig fölajánlok embereket az Úrnak, akik még nem tértek meg, vagy szenvednek, vagy fájdalmuk van, vagy elveszítették a társaikat, vagy szüleiket, rokonaikat. Egy nagy felajánlás számomra a Szent Mise, önmagam és mások részére. Talán annyit szeretnék még elérni, hogy az Úristent szolgálhassam. Mert igazán nincs bennem az, hogy nagy színésznő, nincs bennem az, hogy zseniális pedagógus, vagy író, semmi, hanem minden, amit csinálok, az az ő dicsőségét szolgálja. Ez lenne a legszebb. Álmomban megjelent szűzanyán képe. Milyen áldott is volt mennyei szent léte. A Szent Szűz Máriát térden állva kértem. Tanítson meg áhítattal imádkozni engem. Kitárom kezem, s híven leteszem kereszted elé egész életem. Hitemmel hiszem, te kell lesz nekem. Hiszen csak így lesz boldog az életem. Amen.
A tanúságtételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária.
Mária Rádió, a lélek hangja.
Kincses láda. Tanulságos történetek.